Kedves testvéreim, ha már egy személyes példát mondott el Zsuzsa, folytatnám ezzel a személyes példával. Életemben először, amikor hát a legelső előadás, amit hallottam, a Jelenések könyvéről szólt. Én addig úgy gondoltam, hogy a Jelenések könyve teljességgel érthetetlen számomra, hiszen művészettörténetet tanultam, és láttam Dürernek a metszeteit, ahol végig ábrázolta szinte minden egyes mozzanatát Jelenések könyvének. Fogalmam se volt, hogy mit ábrázol be. Elolvastam Jelenések könyvét, semmit nem értettem belőle, emlékszem rá, és akkor gondoltam magamban, hát ez egy olyan könyv, ami teljességgel megfejthetetlen számomra. Aztán, mivel középiskolában, a katolikus középiskolában jártam, kértem ilyen könyveket az atyáktól, hogy adjanak Jelenések könyvéről, adtak is, de még jobban összezavart, semmit sem értettem belőle. Viszont ez a testvérünk olyan világosan, olyan egyszerűen, olyan nyilvánvalóan beszélt Jelenések könyvéről, és azt mondta, hogy Jelenések könyve könnyen érthető. Egyszerű. Hát mondtam, ezek szép szavak, de amikor elkezdte magyarázni, elkezdte kinyitni, hogy négy részből áll, mi a szerkezeti lényege, az egységek, hogy lehet egymással felfedezni, és így tovább. Egy világos, tiszta kép bontakozott ki előtte, és példákkal bemutatta, hogy hogyan lehet értelmezni. És én csak ámultam, ez lehetséges. És aztán, amikor végigtanulmányoztam Jelenések könyvét értő testvérek segítségével, akkor megdöbbentem, és egy mérhetetlen nagy öröm hatott át, hogy érthető, befogadható, egy szintig, ami ránk tartozik. Bizonyos történelmi eseményeket egyértelműen azonosít. Világosan kijelöli a jövő útját és a végső cél. Ez fantasztikus élmény volt számomra, és úgy éreztem, hogy tényleg Jelenések könyve a Biblia koronája. Hatalmas élmény volt. A történelmet én sem szerettem a középiskolában, vagy én nem szerettem, de amikor Jelenések könyvét elolvastam és megértettem, addig a szintig, ameddig mondom lehetett, akkor egészen másképp láttam már a történelmet, és a Korszakok nyomában című könyv az egyik első olvasmányaim közé tartozott, mert összerakta a képet előttem. Úgyhogy erről szeretnék nektek szólni, hogy Jelenések könyve miért a Biblia koronája? Mi Jelenések könyvének a jelentősége, fontos, központi üzenete? Most az elmúlt héten, ahogy készültem erre az istentiszteletre, végighallgattam Jelenések könyvét, hallgattam, mert egyik testvérünk, Háló Sándor, befejezte a Biblia felolvasását. Úgyhogy ajánlom figyelmetekben, az Ige Mózsa című honlapon megtalálhatjátok, le lehet tölteni az egész Ószövetséget és az egész Új Szövetséget felolvasva, kiegyensúlyozott, nagyon szép stílusban. Ez egy óriási lehetőség, telefonra fel lehet tenni, én feltettem, lehet hallgatni útközben, és hatalmas élmény volt így végighallgatni, most épp Jelenések könyvét hallgattam, de nagyon sokszor van egy könyvet, más könyvet is meghallgatok itt teljes egészében. És az a benyomáson támad, hogy egy erőteljes bizonyosság sugárzik ebből a könyvből, és egy ünnepélyes hangvétel. Jézus Krisztus üzenete. Mindannyian szeretnénk kapni egy levelet Jézustól, amit ő írt, amit ő jelentett ki. Mert vannak evangéliumok, vannak történeti könyvek az Ószövetségben, Újszövetségben, ezeket proféták írták, aztán vannak levelek, tanítói könyvek, Ószövetségben, Újszövetségben, ezeket szintén apostolok és más személyek írtak, és vannak profétikus könyvek, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, stb. De az Újszövetségben az egyetlen profétikus könyvet Jézus Krisztus maga jelentette ki. Ő, mondhatnám, diktálta János apostolnak, pontosabban mutatta meg, aztán leírta János apostol Jelenések könyvét. Ez egy hatalmas nagy kiváltság. Van egy levelünk Jézustól. És ez a levél egy csodálatos üzenetet tár fel számunkra. Rögtön a legelső verseiben, ahogy olvassuk, az első három versben idézem is, ez Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által megjelentette az ő szolgájának Jánosnak, aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e profétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban, mert az idő közel. Ez a három vers nagyon sok mindent elmond. Elmondja, hogy hogyan történt ez a kijelentés az atyától, Jézus Krisztuson keresztül, a szolgáján, angyalán keresztül, végül János apostolon keresztül eljutott hozzánk ez az írás, és azt mondja, hogy boldog, aki olvassa. Egy boldog mondással kezdődik jelenés a könyve. Ez azért nem mellékes szempont. Különben ezzel záródik is. Szintén ott van, hogy boldog, aki olvassa. Isten boldoggá akar bennünket tenni, e könyv által is. Micsoda megtiszteltetés számunkra az, hogy a világ mindenség ura nem időgépen utaztat végig, visszafelé, meg előre, hanem az ő igéjében megmondja világosan, amik voltak, amik vannak, és amik lesznek, azokat mind Isten kijelenti számunkra. Természetesen nem történelmi könyv módjára, mint hallottuk a szombatiskolán, hanem szimbolikus nyelvezet formájában, de valahogy ez a szimbolikus, jelképes nyelvezet mindannyiunk lelkét mélyen megérinti, és a lényeget közli. Ezt a lényeget be lehet fogadni. És a lényeg, hogy végigolvastam, végighallgattam ezt a könyvet, az rajzolódik ki, hogy egy hatalmas, nagy küzdelem zajlik a természetben, a történelemben, a népek között, a vallások között, az egyházban, és benned. Bennem. Hatalmas harc zajlik. És ennek a harcnak a fő résztvevője, a fő szereplője Jézus és Sátán. És Jézus mellett ott áll az ő egyháza, akiért küzd, harcol a személyekért és az egyházért, hogy győzzön, mindig elmondja, hogy győz, aki győz, győzzön, győz, aki győz. És ott van Sátán, aki minden eszközt felhasznál, világi hatalmat, hamis vallási intézményeket, a természetet és minden egyebet, ami csak rendelkezésére áll, hogy pusztítson, öljön, gyötörjön, kínozzon, szenvedést okozzon. Ez annyira valóságos dolog. Van benned harc a lelkedben? Nekem bennem van. Egy állandó harcban élünk, nem? Pál apostol mondja a korintusi második levélben, hogy kívülről harc, belülről félelem. Naponta halál révén állok. Félelemmel és rettegéssel vigyétek végig a ti küzdelmeteket, harcotokat. Vérig ellen kell állnunk, tehát egy állandó harcban vagyunk. Bennünk van az ütköző pont a személyünkben, a szívünkben, a gondolatainkban. Különben világosan megmondja a Biblia, hogy a harc tér szintere legelsősorban a lelki életünkben a gondolataink. Most is figyelheted magadat. Millió dologra gondolhatsz. Lehet, hogy itt vagy gondolatban, lehet, hogy nem vagy itt. Vagy a képzeletben. Lehet, hogy valamire gondolsz, képzelsz, vagy épp arra figyelsz, amiről beszélek. Ez egy szabad dolog. Senki nem befolyásolhatja a te gondolataidat. Te döntöd el. Harc szintere az életünk, és ez nekünk szól, ez a jelenések könyve világosan, egyértelműen jelzi azt, hogy ha Jézussal karöltve járjuk ezt az életet és ezt a küzdelmet, és belekapaszkodunk, és rátekintünk hittel, győzhetünk. És ez a dolog lényege. És megmutatja a győzelemnek a végső kifutását, az örökkévalóságot. Ezzel zárul a könyv. Ez csodálatos. Nem bizonytalanságra nézünk, nem kapkodunk a levegőben, hanem világosan és egyértelműen kijelenti Isten, hogy a mi utunknak van egy végcélja, mint a Zarándok útja című filmben YouTube-on meg lehet nézni. Egy csodálatos kis film, ahol elmondja, hogy a vándornak megmutatja Isten, hogy arra kell menned, és azon egy ösvény vezet, és ne térj le se rújba, se balra. És Isten ezért kérleli, feddi, bátorítja, fegyelmezi az ő népét, hogyha letér erről az útról, hogy ne térjen le. Még azt is érdemes megfigyelni, átgondolni, hogy az egész jelenések könyve át van szőve végig a Biblia üzenetével, és jelképrendszerével, és nyelvezetével. Valaki egyszer összeszámolta, hogy 500 ószövetségi idézetet és idézetet találta a jelenések könyvében, de John Paulin a 7 kulcs jelenések könyvének értelmezéséhez azt írja itt a 16. oldalon idézve egy William Milligan nevezetű bibliatudóst, hogy Jelenések könyve teljesen átíratolódott a múlt egyházának emlékeivel, eseményeivel, gondolataival és nyelvezetével. Oly mértékben ez a helyzet, hogy kétségbe lehet vonni, hogy tartalmaz-e egyáltalán egyetlen szóképet, amely nem az Ószövetségből ered, vagy egyetlen teljes mondatot, ami többé vagy kevésbé nem abból az anyagból épül fel, ami szintén innen származik. Tehát tényleg a Biblia koronája ez a könyv, mert csak azután lehet igazán megérteni, hogyha az egész Bibliát elolvastuk, vagy valamilyen szinten értjük, mert mindig visszautal. Rengeteg történetre, Bálákra, Bálámra, Illésre, stb. Amelyek nagyon sok mindent jelentenek. A középpontban Jézus Krisztus áll. A Biblia középpontja Jézus Krisztus. A Jelenések középpontja Jézus Krisztus. Ő adja ezt a kijelentést, ő nyitja meg ezt a könyvet, és ő zárja be ezt a könyvet. És aztán most, tegnap, ahogy így készültem, tegnap este a Jóisten még adott egy gondolatot, és aztán a jegyzetemben ugye legközepére egy nagy keresztet rajzoltam, és gyorsan összegyűjtöttem kíváncsiságból, hogy a Jelenések könyvében hány kijelentés mutat Jézus Krisztus áldozatára és keresztjére, és így, hogy mutatom nektek, az első fejezettől kezdve a végéig, a közepéig mindenhol ott vannak a kijelentések Jézus áldozatára. A múlt héten is Zsuzsa beszélt a Jelenések könyve 4.-5. fejezetéről, ahol a megületett bárányról hallunk, és ezért, mivel ő a megváltás által elvégezte a bűntől szabadítást, joga van megnyitni a hétpecsétes könyvet, amely hétpecsétes könyv a világtörténelem összefüggései, titkait nyitja meg előttünk, ha ő lebont egy-egy pecsétet. Ő a megöletett bárány. De azt is olvassuk az első fejezet 7. versében, ő az, akit átszegeztek, és minden szem meglátja majd őt, még azok is, akik átszegezték őt. Az 5. versben, aki szeretett bennünket, és megmosott bennünket az ő vérében. 5. fejezet, 6. versében, 9. versében, ő a megöletett bárány, aki megváltott bennünket az ő vére által. 7. fejezet, 14. vers, megmostuk ruháinkat a bárány vérében, akik győztesek. 12. fejezet, 11. verse, legyőzték a bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért Sátánt. 13. fejezet, 8. verse, hogy megületett a bárány a világ megalapítása óta. 19. fejezet, 13. verse, vérrel hintett ruhába volt öltözve, és Isten igéjének hívták. És itt tovább lehetne ezt idézni tovább. A központi üzenete ennek a könyvnek, a központi gondolata, hogy Jézus vére által lehet győzelmi. És ez a könyv, ez a Paulián könyv még azt is elmondja, nagyon érdekes, hogy egy sajátos szerkezete van. Ezért, aki szeretne elmélyülni ebben a témában, ajánlom figyelmébe ezt a könyvet. Nem szó szerinti magyarázat a Jelenések könyvének, hanem a fő lelki szempontokat próbálja összefoglalni, a szerkezetét megértetni, és azt mondja, hogy van egy sajátos úgynevezett kiasztikus vagy piramis szerkezete. Ami azt jelenti, hogy a fő központi mondani valója és gondolata a könyv közepén van. A könyv közepén van. És ide jut el, ide vezet fel, és innen indul ki a fő mondani való a második részében, és ez a központi gondolat pedig Jelenések könyve 14. fejezetben. Ahol bárány ott áll, és ott van vele együtt a 144.000, a győző. És szájukban nem találhatik álnokság, mert Isten királyi székre jött fetetetlenek. Fantasztikus. Az a 14. fejezet, ami a hitünk szerint a mi népünk küldetése, és ott van a hármas angyali üzenet leírva. És hogyha még tovább megyünk, azt írja a szerző, nagyon érdekes, de más szerzők, egy katolikus szerző is járt erre, hogy még ezen belül is van egy központi mondat. Az egész Jelenések könyvének a központi, legközpontibb közepe. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. És imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami benne van. És ez a központi gondolata, féljétek és imádjátok, és honnan idéz, amikor Jelenések könyve ezt mondja, aki teremtette az eget és a földet és a tengert és mindent, ami benne van, a 10 parancsolatnak a 4. parancsolatával. Hát nem ez lesz a végidőben a központi nagy kérdés? Hát nem ez fogja kivívni majd a szenvedést, az üldözést, a bántást Isten népe iránt. Ott van a központi gondolat, testvéreim, ez milyen hatalmas gondolat. Azt is mondhatnám, hogy a mi népünkre mutat rá a jelenések könyvben. Micsoda megtiszteltetés, hogy minket, advent népet megtisztel Krisztus azzal, hogy ránk mutat az ő népére, akinek ez a küldetése, hogy betöltse a hármas angyali üzenet hirdetését. Aztán az is nagyon érdekes, így olvassuk, hogy Jézus Krisztus kijelenti azt, hogy ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ugyanezt elmondja a jelenések könyve végén. Tegnap kézbe vettem egy angol bibliát, King James fordítást, és abban be van jelölve, hogy melyek azok a szavak, azok az igék a jelenések könyvében, de az egész bibliában különben, amit maga Jézus mond. És képzeljétek el, a jelenések könyvében nagyon érdekes. Az első fejezetben háromszor szólal meg Jézus, utána az egész második és harmadik fejezet Jézus szava, aztán a 15. fejezetben van egy ige, 16. fejezet 15. versében, amikor azt mondja, eljövök ímé, mint a tolvaj, és boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenül ne járjon. Ez az egy mondat, és végén az utolsó fejezetben háromszor szólal meg Jézus. A többit egy angyal jelenti ki, a János apostol írja le. Ez is olyan jelentőségteljes, hogy a 7 levél, mivel levelet annak írunk, akivel személyes mondani valónk van, nagyon-nagyon bensőséges hangvételben szól nekünk. Mindegyik levél, de különösképpen a 7. a laodíciai levél, a végidő egyházának írt levél, de minden levélben van olyan üzenet, olyan mozzanat, amit mindenkorban minden ember, hiszen a gyülekezeteknek írta, megszívlelhetünk. Például épp abban a korban, amikor íródott ez a jelenések könyve, körülbelül időszámításunk után 95-98 környékén, kezdte Isten népe elhagyni az első szeretet meleg tüzét. És ezért meg is feddi az efezusi levélben Jézus Krisztus a gyülekezetet. Aztán azt is érdemes megfigyelnünk, hogy Jézus várása, Jézus várakozása, ugye sokszor elmondja itt jelenések könyvében, hogy közel van az idő, hogy várjuk őt, hogy küszöbön van, hogy hamar jön el, és ezt többször és világosan is kimondja a jelenések könyvében, például a 22. fejezetben azt mondja a 6. versben, hogy mutassa meg az ő szolgáinak, amiknek meg kell történniük hamar. Aztán olvashatjuk a 10. versben, hogy az idő közel van. Aztán a 12. versben, hogy hamar eljövök. És így tovább a 20. versben, hamar eljövök. De megfigyelhetjük azt is, hogy a jelenések könyvében az első 3 levélben még nincs szó az eljöveteléről, az Efezus, Smirna, Pergamoni levélben, de a tiatírai levélben már ott van, hogy tartsd meg, ami nálad van, amíg eljövök. A szárdiszi levélben pedig, mint a tolvaj jövök hozzád, térj meg. Végül pedig a filadelfiai levélben azt mondja, ímé eljövök hamar, és a laodíciai levélben pedig azt mondja, ímé az ajtó előtt állok. Tehát Jézus eljövetele a fő üzenete jelenések könyvének. Ezt nagyon fontos tudnunk is értenünk, mert erről szól. Ezért vagyunk mi Jézus váró nép. De hogyan várjuk őt? Nem tétlenül, hanem újra és újra elmondja, hogy térjetek meg. A levelekben számtalanszor elmondja, az efezusi levélben térj meg, és az előbbi cselekedet cselekedd, ha nem, kimozdítom a te gyertyatartódat. Aztán a pergamoni levélben térj meg, ha pedig nem, ellened megyek, számnak kardjával fogok vívni ellened. Aztán a tiatírai levélben adtam néki időt, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, de nem tért meg. Aztán a szárdiszi levélben tartsd meg, amit vettél és hallottál tőlem, és térj meg. A filadelfiai levélben nincsen erre való felszólítás, mert ez egy kimagasló lelkiséget tartalmazó korszak, de a laodíciai levélben pedig ott van, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgosságos azért, és térj meg. Így kell várnunk Jézus Krisztus eljövetelét. Megtérésre való hívással, felszólítással, mert mindannyiunknak napi szinten van szükségünk megtérésre. A Jóisten napi szinten akar rámutatni, és rá is mutat arra, amiből meg kell térnünk. És naponta meg kell újítanunk a Jóistennel való szövetségünket. És naponta kell magunkat átadni a Jóistennek. És naponta kell kérnünk a Szent Lelket, hogy a poharunk csordultig lehessen Szent Lélekkel. Aztán azt is megfigyelhetjük, hogy a nagy küzdelem szemlélet végig vonul az egész jelenések könyvén. Ahogy mondtam, minden területen Isten meg akarja mutatni az ő népének, a világnak, az angyaloknak és Sátánnak is az angyalainak, hogy minden szinten, a természet szintjén, a társadalom szintjén, a vallások szintjén, az egyház szintjén és a személy szintjén, hogy a bűn hova vezet, és az Isten követés hova vezet. És majd ő elpusztítja azokat, akik a földet pusztítják. A hét utolsó csapásban tulajdonképpen nem olvasunk másról, mint arról, hogy a visszatartott szelek, a veszedelem szelei, amiket Isten tartott vissza, de a bűn következményeként már rég rá önthette volna Isten, hogy engedhette volna a földre a csapásokat, ő visszatartotta azért, hogy elpecsételje az övéit. De akkor elengedi, Jelenések könyve 16. fejezet, hét utolsó csapás, és akkor megtörténik. És így van ez a hamis vallások leleplezésénél Babilon romlása, az egyház győzelme, és a személyes emberi életeknek a hatalmas nagy lehetősége, hogy az igaz egyházzal együtt küzdve, haladva győzzön. Aztán az is nagyon érdekes, hogy minden egyes nagy egységnél bemutat nekünk egy látomást Isten. Itt látjuk Jelenések könyvének a szerkezetét, itt láthatjátok, hogy négy nagy egység figyelhető meg Jelenések könyvében. A hét levél, a hét pecsét, a hét trombita, és a nagy küzdelem, ami a kezdetekre visszamutat, és egészen Jézus második eljöveteléig kifut. Mindegyik egységben van egy bevezető látomás, így kezdődik, például az első fejezet kezdődik Jézus Krisztus bevezető látomásával, és elmondja, hogy ő a gyülekezetek között jár, és küldi nekik a levelet. És a végén pedig, itt a legvégén egy kérdőjel van, látjátok, egy záróvonal, ami Jézus Krisztus második eljövetelére utal, mindegyik egység végén ott van Jézus eljövetelének világos jelzése, egyértelmű jelzése. És aztán köztük vannak a korszakok, az események, amelyeket a levelekkel párhuzamba lehet állítani, és hát különösképpen, ahogy haladunk a vég felé, figyeljétek meg, ez az utolsó nagy szakasz, ugye itt Jelenések könyve 12. fejezetében egy mennybéli lázadást látunk, ami mind-mind megmutatja, hogy ez a nagy küzdelem, ez a harc, ami a mennyben, persze a mennyben csak erkölcsi küzdelem lehetséges, mert Istennel fizikai harcot nem lehet vívni. De Isten felvette Sátánnal a lelki küzdelmet, és teret adott neki azért, hogy bebizonyítsa, hogy Isten hogyan küzd, és milyen Isten jelleme, és hogy önmagát érvényteleníti a bűn, és teszi tönkre önmaga alatt a fát. És közben rengeteg kinagyítás van, itt van középpontban Jelenések könyve 14. fejezete, ami a nagy evangélium hirdetésre utaló jelkép, de ott van közben a Babilon romlása, a 18. 19. fejezet. Ezek ilyen kinagyítások, nagyon érdekesek, amelyek hosszan előre futnak, például a 12. fejezetben, bár a mennybéli lázadással kezdődik, de végül ott van a föld, ami segítségül lőn az asszonynak, amikor ott tudjuk jól, hogy az Amerika földje helyet ad és teret ad az egyháznak. És így tovább. Tehát nagyon érdekes dolog ez, hogy mindegyik látomásban, bevezető látomásban meghatározza és megmondja a Jóisten, hogy milyen szempont szerint jön most a következmény, ugye a hét levél személyes üzenet, a hét pecsét, rejtett dolgok, feltárása, történelmi összefüggések, ez főképp Isten népével kapcsolatban, hogy Isten népe épp hogy néz ki abban a korszakban. És a hét trombita szó a figyelmeztetés, a csapások, amelyek azért következnek, mert nem térnek meg emberek, és végül pedig a nagy küzdelemnek a folyamatát írja le, hogy hatalmas küzdelemben van Isten népe a hamis vallási mozgalmakkal, és hát nagy küzdelemből, nagy nyomorúságból fognak kijönni onnan. Köszönöm szépen! Nagyon sokszor előfordul jelenések könyvében a 7-es szám. A 7-es szám. Én 15-öt számoltam meg. 7 gyülekezet, 7 levél, 7 lélek, 7 gyertyatartó, 7 tűzláng, 7 csillag, 7 szarv, 7 szem, 7 angyal, 7 mendörgés, 7 fejű sárkány, 7 halom, 7 király, 7 pohár, 7 csapás. Szerintetek mire utal ez? Mit akar ezzel jelezni a Jóisten? 7, 7, 7, 7. Ez a teljesség száma. De vajon mit üzen? Milyen jelkép ez? Mit akar ezzel elmondani? Tessék? Picikém, lehet, hogy te mondod meg a választ. Gondolkozol, látom, nagyon erőteljesen. Köszönöm szépen, hogy gondolkozol. Valamiféle teljesség, lezáródás, befejezettség, hogy abban a dologban Isten kijelenti arra a témára vonatkozó teljességet. 7 levél, Istennek van 7 levele az ő népéhez, és ebben a 7 levélben minden mozdanatban, minden korszakban, minden egyház, de különösképpen abban a korszakban, amire legfőképp vonatkozik, felismerheti a neki szóló üzenetet. Hát nincs szükség.
De ez utána a teremtés, és ugye a teremtés is 6 nap után a elfejezés. Akkor tulajdonképpen így épült fel az egész.
Igen, és az egész világtörténelmi is ugye nagyon érdekes, hogy így épül fel, hogy ez a 7-es szám, ez olyan meghatározó, hogy valami ki fog kerekedni, valami végéhez fog jutni, valami be fog teljesedni, és Isten véghez viszi azt, amit ő eltervezett. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincsen több, Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos, aki megjelentem kezdettől a véget, és tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat, Ézsaiás 46:10. Isten véghez viszi. Beteljesíti, lezárja. Nem lesz kétszer veszedelem. Nem fog megismétlődni ez a szörnyű történelem, ugye? Egyszer vége lesz. De testvérem, micsoda boldog üzenet ez, nem? És ezért mi hívők ezt örömmel várjuk. Bízunk benne, hogy Isten ezt jól fogja lezárni, mert az igében kijelentette, és Isten nem hazudik. Halad a cél felé, a győzelem felé. És rengeteg figyelmeztetés van benne, például az is, hogy ne tegyünk se hozzá, se el ne vegyünk belőle semmit. És ezért vagyok úgy, kedves testvéreim, én megmondom őszintén, Jelenések könyvéből nagyon sok mindent nem értek. Nagyon sok mindent nem értek. De hogy elolvastam ezeket a könyveket, ő is azt írja, hogy ahány kommentárt olvasott, mindegyik ezt mondja, meg azt mondja, egyik így mondja, másik úgy mondja. Van nekünk egy standard advent értelmezésünk, ami megáll, mély meggyőződésem. A Korszakok nyomában című könyvben ez le van írva. Megvannak a támpontjaink, de a részletekre pontosan nem tudjuk a hálaszokat. Nem baj, de mégis ez egy olyan hatalmas nagy dolog, amit, hogyha úgy, ahogy le van írva, úgy olvassuk vagy hallgatjuk, ennek olyan hatása van ránk, hogy megértjük a lényeget. A figyelmeztetéseket. Hogy mit kell tennünk, és mit nem kell tennünk. És mire figyeljünk, és mi kerülje el a figyelmünket. És aztán azt is szeretném megemlíteni, hogy Jelenések könyve 15. fejezetében egy csodálatos nagy felkiáltás van a 3.-4. fejezetben, amikor Mózes énekik a győzők, a báránynak énekét, ezt mondván, amikor megértik Isten jellemét, az ő munkálkodását, az ő eljárási módját, akkor így kiáltanak fel, és figyeljétek meg, nem csak Isten népe kiált így fel, hanem az Isten népének az ellenségei is, a pogányok, a népek, ezt mondják. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőítené a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent, mert eljönnek mind a pogányok, és lehajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Az Isten ítéletei nyilvánvalókká lettek, hogy igazságosak, hogy nem részrehajlóak. Valóban az igazság fog kiderülni, és a gonoszság fog lelepleződni. A mai világban titkolják a gonoszságot, az igazságot meg elferdítik, és ez minden szinten így van. A természetvédelemtől kezdve, a táplálkozástól kezdve, az egész életnek minden területén ott van, hogy a ferdítés, hamisítás, a csalások, de akkor minden nyilvánvaló lesz, és ez evangélium, ez örömhír. És szeretném megerősíteni azt, hogy Isten újra és újra mondja, elmondja a jelenések könyvében, és a végén hagy idézzem fel ezeket a kijelentéseket a 22. fejezet 7. és 14. versében, amikor azt mondja, hogy ímé eljövök hamar, boldog, aki megtartja a könyv profétálásának beszédeit. 14. vers. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Újra és újra megerősíti, hogy boldogok. Kik? Akik engedelmesek Isten parancsolatainak. És ezt újra megerősíti az Ószövetség is, amikor a Malakiás könyve 4. fejezetében arról olvasunk, hogy eljön a nap lángoló, mint a sütőkemence, és minden kevé olyan lesz, mint a pozdorja, de Isten népe feltámad néktek, akik féljétek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. És emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, amelyeket rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izraelnek rendeléséül és ítéletéül. A 10 parancsolat érvénye. A 10 parancsolat jelentősége. Jelenések könyve 11. fejezetében mit olvasunk? És megnyilatkozik Isten temploma a mennyben, és láthatóvá lesz Isten szövetségének ládája. Ott a középpontban. A 10 parancsolat jelentősége. Nem veszett el az érvény. Érvényben van. Sőt, az ítéletnek ez lesz a mértéke. Ez iránt legyünk engedelmesek, ezt ragadjuk meg. Olvassuk, hallgassuk és tartsuk meg a profétálásnak beszédeit. Meg lehet tartani, mégpedig gondoljunk Máté 24-ben elmondott Jézusi beszédre, amikor Jézus elmondta, hogy amikor majd látjátok Jeruzsálemet és hadseregtől körülvéve, akkor tudjátok, hogy elközeget az ő pusztulásának az ideje, és fussatok ki belőle én népem. És az ő népe akkor ki is futott. Elmenekültek Jeruzsálemből, Pella városába, még Józsefus Flávius is megemlíti, sok tekintélyes zsidó, mint a süllyedő hajóról menekült el Jeruzsálemből. És megmenekültek. Nekünk is ki kell futni a világból, a bűneinkből, a hamis szervezetekből, és tisztán kell Isten előtt megállnunk. És Jézussal kezdtük, fejezzük be Jézussal is az Isten tisztelet szavait, a 22. fejezet 7. versét hagy idézzem fel, ahol Jézus szólal meg, ezt mondja, ímé eljövök hamar, boldog, aki megtartja a könyv profétálásának beszédeit. 12. 13. vers, amit szintén ő mond, és ímé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedetei lesz. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. 20. versben pedig egy rövid kijelentés van, ezt mondja, bizony hamar eljövök. Amen. Kedves testvéreim, én szívem mélyéből kívánom azt, hogy várjuk Jézus eljövetelét. Készüljünk. Készüljünk rá, örömmel engedelmeskedjünk az ő parancsolatainak, kutassuk ezt a csodálatos könyvet, érdemes úgy egészében is meghallgatni, például, hogy elmondtam, hogy nem megyünk bele a részletekbe, csak az összképét, az összhatást szeretnénk, hogy hasson ránk a teremtő, fenntartó, ítélő és az idők történéseit kijelentő Istennek a hatalmas, nagy, csodálatos hangját hallhatjuk, és érezhetjük benne azt a lelkületet, ami az igazságra, a tisztaságra igent mond, és minden gonoszságra és hazugságra nemet mond, és megítéli. És kitisztítja ebből a világból, hogy az örök hazában már az igazak tisztán élhessenek, és szemlélhessék az ő orcáját. Amen. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk néked, hogy Jézus Krisztus által kijelentetett számunkra a jelenések könyvét, a Biblia koronáját, és megkoronáztad a te művedet, a te kijelentésedet, a te igédet. Köszönjük Istenünk, hogy számunkra nem zárt könyv ez. Nem vagyunk sötétségben, világosság húlt ránk, és megnyitott a számunkra ezt a csodálatos könyvet, hogy érthetjük, befogadhatjuk azon a szinten, amit egy ember megérthet Isten szavából. Te azt mondtad, hogy aki olvassa, értse meg, és Istenünk, szeretnénk érteni, befogadni, követni és megtartani az utasításait, a figyelemfelhívásokat. Hálásan köszönjük néked, Istenünk, ezt a csodálatos könyvet, és attól, hogy tanuljunk belőle, kutassuk, fedezzük fel a személyes, megszólító gondolatokat benne, és Istenünk, ami életünknek meghatározó szerepe lehessen ebben, hogy ez az ige, amit befogadunk, az engedelmesség jegyében mutatkozzon meg a mi életünkben. Kérünk, Istenünk, áld meg a te népedet, a te gyermekeidet, és add, hogy a győzelemig tudjunk veled együtt járni. Jézusunk szent neve és vére által. Amen.